Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ebbe a táborba. A Pálinkás András keresett meg egy fél évvel ezelőtt, hogy olvasott egy képpár cikket, és hogy örülne, hogyha eljönnék, és esetleg tartanék egy előadást, ami nagyon megtisztelő volt számomra. Egyetemi oktatóként nem ritkán tartok előadást, de ez egy különleges dolog azért, mert egy keresztény táborba tarthatom ezt. Egy olyan társaságnak, akit érdekel az, hogy mi történik az életével, akit érdekel az, hogy hogyan alakítsa az életét, hogy milyen vezérelvek mellett építse föl azt, és hogyan adjon másoknak. Ez egy nagyon különleges dolog, úgyhogy én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen emberekkel lehetek együtt. És a tábor vezetőknek meg egy külön elismerés, hogy ezt így megszervezik és végigviszik. Ahogy mondtam, egy képmáscikk, ami arról szólt, hogy a férfi és a női agy között van-e különbség, van-e morfológiai, szerkezetileg különbség. Bemutatkozásként hagyd mondjak el annyit, hogy magam 83-ban végeztem a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi karán, azután idegtudománnyal kezdtem el foglalkozni, ez a neuroscience, ugye, és a fájdalompályák, a gerincvelői érzőrendszereknek a vizsgálatát végeztem, abból írtam a kandidatúrámat, ma ezt PhD-nek hívjuk, és ezekből publikáltam, és jártam Amerikába 7-8 évet, és Angliában többször kutató laboratóriumokban, és dolgoztam ott. Alapvetően pedig az anatómiát, szövet és fejlődéstant oktatom az orvostanhallgatóknak, fogorvostanhallgatóknak, időnként pszichológusoknak. Úgyhogy a témához van bizonyos ismeretem, és ezért ezt szívesen megosztom. Azt gondolom, hogy végigmegyünk, igazából két részt vennék. Ugye az egyik az, hogy ma már ez egy mindennapos probléma, hogy most van-e a férfi meg a nő között különbség, vagy nincs. Ugye, akik itt vagyunk, azért azt mind észrevettük, hogy van. De ez milyen szinten jelenik meg, és hogy bizonyos szerkezeti dolgok jelentkeznek az agyunkba, ez mit hoz magával, miért érdekes ez, érdemes-e ezzel foglalkozni, kell-e ezzel foglalkozni. Ugye ezzel ábrával kezdeném, amelyik ugye a Sixtusi kápolna, Michelangelo festménye, Ádám teremtése. Most, hogyha itt megnézzük az Atya Istennek azt a köpönyeget, amit körbeveszi, meg azokat a lényeget, akik körülötte vannak, ugye ezek az angyalok, akkor a festő zsenialitását és nem kevés anatómiai ismeretét dicséri, mert hogyha megnézzük, hogy hogyan néz ki igazából az agyunk, akkor az pont ezt a szerkezetet mutatja, amit Michelangelo ide festett. Ugye? Tehát még egyszer, hogyha megnézzük, ez a félteke, az agy félteke, az agy törzs a lábuknál, és nem más, mint az értelem megteremti Ádám. Hát tudjuk, hogy őt megteremtette az Úr, aztán utána jött Éva, de Évát már az oldalbordájából teremtette. És most kérdés, hogy tényleg ugyanolyan, mint az Ádám? Ha megnézzük az egyszerűsített laboratóriumok véleményét, akkor ugye Piri néni fodrászata, vagy Jancsi bácsi kocsmájából ilyen tudományos megfigyelések kerültek elő, és kerültek rögzítésre, és ez ma is ugye sztereotípiákként azért elég gyakran előjön. Most itt azt azért tudjuk a tudományos megfigyelésekből, meg hétköznapi ismereteinkből is, hogy ugye azért van sokszor különbség valóban a bizonyos képességek szintjén a férfiak és nők között, és megint csak itt hangsúlyoznunk kell, hogy itt arról van szó, hogy van egy csoport. És ha egy csoportról beszélünk, annak mindig van két széle, vannak szélsőségek. Ugye? De amikor egy csoportról beszélünk, az általában a nagy átlagot nézzük. Tehát az, amiről én most beszélek, ez a nagy átlag. Itt nem arról van szó, hogy nem lehet valaki egy kicsikét olyan tulajdonságokkal jobban megáldva, mint mondjuk a férfiaknál, vagy mint mondjuk a nőknél. Tehát ugye ezek ide-oda mennek. Tudom én, van, aki azt mondja, hogy a férfiak nem annyira empatikusak, de vannak olyan férfiak, akik ilyen is nagyon empatikusak. Vannak olyan nők, akik nagyon jól tájékozódnak, bár a nagyobb többség az egy picit nehezebben tájékozódik, mint a férfiak. Tehát itt így kell kezelni ezeket az eredményeket. Nem szélsőségekről beszélünk, hanem a fő vonalról, ami elsődlegesen meghatározza a helyzetünket. Ugye itt ezt az egy-kettő képet, ha megnézzük, ugye a férfiaknál, ahogy mondtam, a térbeli tájékozódás az... És elnézést kérek a hölgyektől, azoktól, akik profik a Rubik kocka összerakásában, de úgy általában a fiúk szoktak gyorsabbak lenni ebben, ugye átlátni azt, hogy a térben hogy helyezkednek ezek el. Megint csak vannak hölgyek, akik nagyon primán rakják ezt össze. Az, hogy kilukasztunk egy papírlapot, hol lesz az a lyuk, hogyha széthajtom, az könnyebben jön elő. Tehát a térbeli gondolkodás, megint csak a célra tartás, a céllövészet, a céldobás, stb. Ezek olyan férfiaknak kicsit könnyebben menő, ugye a vadászatból visszamaradt tulajdonságok, bár a feleségem, hogy mi volt, milyen lövő volt, tehát sportlövő volt, és egészen jó eredményeket érte. Tehát én meg nem, de mert nem voltam sportlövő, de ugye az, hogy egy-egy irány, hogy ha helyezkedik el, és az is a férfiaknál kicsit könnyebben megy, és a matematikai logika felépítése is, általában a férfiak picit előnyösebb helyzetben vannak. Ugyanakkor a nők pedig a részleteket nagyon jól tudják követni, sokkal jobban, mint mi férfiak. Ugye szokták mondani, hogy mi ilyen csőlátók vagyunk, a hölgyek meg sokkal tágabban, és azonnal észreveszik, ha kis változásokat a környezetükbe. Ugye mondják ezt az evolúció biológusok, hogy hiszen ott az anyáknak nagyon kellett figyelni, hogy a távol környékén nem jelenik meg valami ragadozó, vagy nem egy olyan növényt kezel a kislány elszegedni, amelyiket nem kéne. Tehát olyan nagyon pontosan a részletekre, de ezt megfigyelhetjük a környezetemben lévő hölgyeknél, én ezt mindenféleképpen látom, hogy sokkal jobban ráakadnak a részletekre, mint én, és jegyezik, hogy hopp, na ez így volt, az meg úgy volt. Ugye, hogyha az utcán mennek, akkor az autóban mi fókuszálunk, és megyünk előre, és legfőjebb csak egy kicsit anyázunk, hogyha előttünk ott valaki bevág. A hölgyek meg, hát hopp, annak milyen szép táskája volt, aki ott szépen láttad. Tehát az ő perifériás látótere sokkal tágabb, mint az enyém. Ugyanígy, tehát ezeket a változásokat jobban felismerik, és a verbalizáció is általában jobban megy a hölgyeknek, a megbeszélése a dolgoknak, ez mindig egy kicsikét lendületesebb. És ugyanígy a finom, kis kézi munkák, nem véletlenül ugye a kötögetés, meg a horgolás, meg azok el tudnak bibelődni olyan szépen, és kijön belőle egy ilyen gyönyörű szép tejtő. Ez az ő, hát hogy mondjam, oldalukon egy nagyobb tehetség. És érdekes módon a számolás is nekik megy jobban. Tehát nem véletlenül, hogy nagyon sok könyvelő is, ugye a nő. Ugye ez nagyon precízen és pontosan tudják ezeket a számokat követni. Ez egy picikét más, mint egy matematikai logika mentén való gondolkodás. Na jó, ezek mind megvannak, de hát ugye erre mondják azt, hogy na jó, de ez kívülről tanult dolgok, és hát ezért lettek ilyenek. Ha megnézzük ugyanakkor, a hormonális hatás az bizony egy jelentős dolog, nyilván mindkét nemben. A hölgyeknél viszont ugye egy ciklikus megjelenése van a menstruáció ciklusnál, más az ösztrogén szint, meg a progeszteron szint, ahogy ugye a ciklus során haladunk. Hogyha ezeket a vizsgálatokat elvégezték egereken, amelyek azt nézték, hogy hogyan változik az egér tanulási mechanizmusa, tehát milyen típusú tanulást végez inkább, akkor egy nagyon érdekes eredmény jutottak, hogy nem mindegy, hogy melyik hormonális helyzetben van éppen az adott állat. Ugye ez egy ilyen T-alakú labirintusnak nevezik. Ugye itt az történik, hogy itt kapja a kaját, és megtanulja az egér, és mindegy, hogy milyen, ugye a pre-ösztrusz, ösztrusz és diösztrusz, ez azt jelenti, hogy a menstruáció előtti fázis, ovuláció és menstruáció utáni fázis, ugye az egereknél ez egy 4 napos ciklus, úgyhogy azért elég gyors. Na, ez a tanulás során mindegyik, bármelyik ciklusban volt, ugyanannyi idő alatt tanulta meg. Semmi különbség nem volt abban, hogy éppen melyik hormonális szint van. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy mi alapján találja meg az ételt, akkor egy érdekes különbséget láthatunk. Tehát itt megtanulta, hogy neki ide kell menni mindig jobbra fordulva, és ott fogja megtalálni az ételt. Most ezt a falat itt elzárjuk, ezt itt kinyitjuk, és átveszünk oda az egeret. Akkor az egerek egy része oda fog menni, ahol megszokta, hogy a helye van az ételnek. A másik része meg oda fog menni, ahol megszokta, hogy fordul. Tehát ez attól függött, hogy éppen milyen hormonális helyzetben tanulta meg ezt az ételkeresést. Ugye itt látjuk azt, hogy ugye a place az volt az étel, oda ment az ételhez, ahol az étel van, vagy pedig a megszokásnak megfelelően mindig jobbra kellett fordulnia. És amikor az ovuláció előtti részben volt, akkor elsődlegesen azt tanulta meg, hogy hol a kaja. Amikor viszont az ovuláció idejében volt, akkor azt tanulta meg, hogy neki jobbra kell fordulni. Tehát itt a tanulási mechanizmus egy egészen más volt, bár ugyanolyan gyorsan tanulta meg, de egy más rendszer használ. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy figyelembe vegyük-e azt, hogy vannak nemi különbségek a tanulás során, vagy ne? Mindenki egyforma, mindenki ugyanúgy kell pont megtanulni mindent, ahogy én mondom. Nem biztos. Már a nemek között is lehet különbség, aztán persze természetesen egyéni különbségek is, de ezt ki lehet mutatni, hogy mekkora hatása van a hormonális rendszernek ebben. Persze aztán, hogy most ez a természet vagy a társadalom, ugye ezt lehet hosszan vitatni, állatkísérletek is arra utalnak azért, hogy van férfi és nő között különbség, ugye egészen a majmoknál is, hogyha megnézték, odaadtak egy olyan játékot nekik, amelyik gördült, gurult, egy labdát vagy egy autót, akkor a hímek játszottak ezekkel inkább, a lányok, a nőstények, azok pedig inkább az ilyen kis babával és hasonlókkal játszottak, nem annyira a mozgás ragadta meg őket. Tehát már ezen a szinten is ez egy jól látható kérdés volt. Igen ám, de megtanulta ugye a majom az anyukájától, hát nem véletlenül csinálta ezt. Ezért megcsinálták azt a kísérletet, hogy a újszülötteknél, egynapos újszülötteknél azt csinálták, hogy a gondozó föléjük hajolt, ez az ő arca, a kísérletet vezető hölgynek az arca, föléjük hajolt, adott távolságra, minden standardizálva, és nézték, hogy a fiú és lánybabák között van-e különbség abban, hogy mennyi ideig nézi őt. A másik, és ugye mérték, hogy hány másodpercig tartja a szemét a gondozó arcán. Egynaposról beszélünk, 20 centire a tart. A másik pedig az volt, hogy ugyanilyen az arcnak a képét látják itt alul, szétvágva egy ilyen labdára erősítették, aminek a végén még egy kis golyó is volt, mint hogyha az orra kiállna, és ez így mozgott. Ugye ez a mobil. És azt nézték, és azt az eredményt kapták, ugyan itt látunk, hogy itt a férfiak esetében, vagy bocsánat, a fiúk esetében 43%-uk ezt a mozgó valamit nézte, és csak 25%-uk nézte a gondozóját. A lány babáknál viszont csak 17% volt az, amelyik a mozgót nézte, és 36% az, aki a gondozóját. Tehát már itt nem mondhatjuk azt, hogy ő valakit ő megtanulta, hogy neked inkább az emberekkel kell foglalkozni, neked meg inkább a tárgyakkal. Ugye mi férfiak inkább az ilyen mindenféle kütyüket szeretjük nyomkodni, meg egyebek, a hölgyek inkább leülnek együtt és csevegnek egy jót. Bár ma már vannak ugye változások, mert a telefonját nyomkodja, de hál' Istennek ez nem a jellemző. Tehát már egynaposan is vannak ilyen különbségek. Minek köszönhető ez? És látszik-e ennek morfológiai alapja? Van ennek egy szerkezeti alapja? Ugye látjuk, hogy azért ez nem mondhatjuk azt, hogy ez csak tanult dolog. Ugye ez minden itt kezdődik. Ezt megismerik ezt a képet, ugye? Sok kis barátságos spermium, egy nagy petesejtem, mindenki igyekszik oda, hogy ő legyen az első, mert ő a legkiválóbb, és végül is a legkiválóbbnak sikerült minket létrehozni. És ugye itt a kulcskérdés az az, hogy a 44 közös egyforma kromoszóma után a maradék kettő az egyforma vagy különböző, ugye XX akkor nő lesz, a XY, és ez az Y lesz a fontos különbség, akkor meg fiú lesz. Mindenki nőnek indul. De aztán nem esedünk. Az Y-kromoszóma fogja majd kifejteni a hatását. Ha nincs Y-kromoszóma, akkor mindjártból nő lett volna. Ez az Y-kromoszóma, bocsánat, tehát az érett és erős hölgyeket nem akarom megsérteni, a nemesedés az nem mindig nemesedést jelent, ugye az időként. Korcsosulás bizonyos dolgokban. Az idegrendszer így néz ki, amikor elkezd kialakulni. 16 naposan ez egy embrióról beszélünk az anya méhen belül. Itt kezd el kialakulni az idegrendszer, ez lesz majd itt a barázes belőcső, és aztán szépen záródik majd, ahogy itt látják, itt lesz a feji vége, ez meg a farki vége, és ott szépen fog majd záródni, nem megyek bele, hogy mi van, ha nem. És akkor jön a 42. nap környéke, amikor elkezd-e termelni a primitív gonád, ugye, nemi mirigy tesztoszteront vagy sem. Ha megjelenik a tesztoszteron, akkor indul el a férfi felé a differenciálódás, tehát már itt a 42. napon, és aztán utána ez már gyakorlatilag visszafordíthatatlan. Tehát tulajdonképpen a tesztoszteron szintől függ az, hogy most akkor férfi lesz-e vagy nő. Nyilvánvalóan megint csak itt is, hogyha hormonális eltérések vannak, akkor ugye ez a kialakulás, ez sérülhet, vagy más irányt is vehet. Az agy egyébként, nem véletlenül használják ezt a kifejezést, nem tudom, hogy használják-e még, a fiatal koromban ez volt, hogyha valakit nagyon hülyének néztünk, akkor azt mondtuk, hogy sima agyú. Ugye nincsenek barázdák, nos, így kezdtük minnyáján. Itt látják az intrauterin élet, tehát a méhen belül élet 14. hetén még mindenkinek sima az agyfelszíne, egy hólyag, egy nagy hólyag az agyunk. Ez kezd fokozatosan átalakulni. És itt már ugye a 30. héten megjelennek a fő vonalak, és már a 38. ugye majd a szüléshez közeledve, már egészen szépen barázdált az agy, de még mindig nem az a barázdáltsága, mint ami majd így 20 éves korra kialakul. Tehát ez alatt az idő alatt már bőven fürdik az egész idegrendszer a tesztoszteronban is. Ez aztán meghatározza, hogy hogy fog majd kinézni működésileg is. Itt ugye a frontális metszetét látjuk az agynak, és ebből azt emelném ki, hogy ugye itt a kéregrész még egyáltalán nem nagyon különül el a fehér állománytól, vagyis az ideg rostok területétől, annál inkább itt, ugye itt már a kéreg gyönyörűen elhatárolódik a fehér állománytól, ugyanis itt az agy még messze nem fejlődött ki, hiszen tudjuk is, az őszülött az még alig-alig reagál a világra, illetve csak nagyon behatároltam. Ezután kezdődik majd az idegsejtek érése, azoknak a kapcsolatrendszerének a kialakulása, és a szigetelő burkolat, ez a bizonyos mielinnek a kialakulása is az agyi rostokon. Ezért nem látszik még az őszülött agyán a különbség az idegsejt tartalom és a rostok között. Tehát itt egy folyamatos átalakulásról van szó, és ezt az átalakulást annak idején, ugye már a felnőtt agyon, az anatómiai intézetekben, patológiákon szépen lehetett megfigyelni, ugye ez egy félbevágott agyon, amit látnak, ezt a részt itt kiemelném, ez a corpus callosumnak nevezett terület, ez adja az összeköttetést az agy és az agy két félteke között. Még erre vissza fogok térni. Van egy agytörzsnek nevezett rész, amit itt látunk, és ugye az egészre borul rá a kéreg rész, a féltekék. Ugye most kisagy is van, erről sokat lehetne beszélni, különbözni is nagyon érdekes. Ugye, tehát itt van egy gerincvelővel kapcsolatban lévő agytörzs, aminek a középső része itt a közti agy rész lesz, és e fölé megy a neokortexzel a féltekék. Ez a neokortex, amelyik ugye az emlősökben megtalálható, de az emberben a legfejlettebb, mert senkinek nincs egy ekkora frontális lebenye, homlok lebenye, mint nekünk, embereknek. Erre majd még vissza fogok térni. Jó, tehát ezeket nézték, ezeket a területeket nézték aztán, hogy férfiben és nőben van-e különbség. És ma már ugye a mágneses rezonancia képalkotással élő embereket lehet vizsgálni. Egy röntgen felvételen az ember már olyan képeket lát, amit a bonzteremben láthatott volna csak. Ugye háromdimenziósan az gyönyörűen össze lehet állítani, és jól lehet részleteiben is tanulmányozni. Így azt is meg lehet mérni, hogy egyes kéreg részek milyen vastagok egy adott lebeny területén, és így meg lehetett állapítani, hogy bizonyos eltérések vannak a férfi és tipikus férfi és nő agyak között, hogy éppenséggel a homlok lebenynek más részei sűrűbbek vagy vastagabbak a nőknél, mint a férfiaknál. Ugyanígy a látókéreg vastagsága egy picit más a nőknél, mint a férfiaknál. És megállapították, hogy ezek azok a területek, amelyen a nemi kromoszómák kifejeződése, vagyis fehérje termelése, az egyébként is eltér. Tehát az X kromoszómák jobban előjönnek, mint az Y kromoszómák egy adott területen, ott, ahol a nők vastagabbak, vagy jobban működnek, expresszálódnak. vagy a másik részen pedig kevésbé, ott a férfi agya. Vastagabb egy kicsit. Na, ezek a vizsgáló módszerek persze funkcionálisan is összekapcsolódnak, tehát az, hogy egy agyadott terület kinek hogyan működik és mikor működik, ezt meg lehet nézni különböző, megint csak ilyen funkcionális MR-ekkel, vagy pedig pozitronemagram tomográfia, ez a PET. Azt lehet nézni vele, hogy hol van a véráramlás, oxigénáramlás az agyba, amikor egy-egy feladatokat leellát, és ma már ez fantasztikus szintre emelkedve, hát rutinszerű vizsgálatokat csinálnak ugye az MR-ben arra, hogy egy-egy agyterület az tényleg megfelelően működik-e, egészen addig, hogy például olyan embereket is lehet vizsgálni, akik vegetatív kómában vannak, és magyarul ugye nem tudnak vele kommunikálni, de amikor beteszik egy ilyen MR-be, és föltesznek neki kérdéseket, vagy feladatokat, azt, hogy például üssön meg egy teniszlabdát. Tehát egy emberről beszélünk, akkor vegetatív kómában van, tehát ugye nem reagál semmire, de még a létfontosságú szervei működnek. Akkor az MR-en kivillan az a terület, amelyiket ő a kezének a mozgatásaként értékel. És az ember ismételnek, hogy na, akkor üssön még egyet, akkor megint ugyanaz a terület fog. Tehát elkezdtek kommunikálni ezekkel a szegény betegekkel is, akik egyébként másképp nem lehetnek kommunikálni. Tehát ez a technika nagyon sok előnnyel jár. Egy érdekes különbséget emelt ki ez a vizsgálat itt, ilyen módon, hogy például, ha megnéznek egy adott érzelmi egy kicsit megrázó dolgot a férfiak és a nők, akkor mi történik az agyukban? Ugye a mandula mag, ez az amigdalán nevezett mandula mag, ez a halánték lebenyűjtben egy kis mag, ami borzasztóan fontos a mi érzelmi viszonyulásunkban, az érzelmek megjelenésében, az agresszivitástól a szimpátiáig, és ezzel együtt a memória kialakulásáig is, hiszen az érzelem nagyon sokat számít abban, hogy mit tudunk megjegyezni, ugye? Tehát amikor megbuktunk valamiből, az úgy jól megmaradt. A hármas az nem annyira, hát feleltünk az jól. Ha csak nem vagyunk egy olyanok, akik csak az ötössel tudunk lenni, akkor már hármas is sokkot jelentett, és az is arra is emlékezni fogunk. De én magam csak arra emlékszem, amikor nem sikerült ott élni a vizsgát. De a mandula mag ilyenkor mindig aktív. És ezt nézték, hogyha mutatnak egy képet, amelyiken van egy ilyen félig döglött állat, akkor ki az, akit úgy megfog. És akkor azokat az embereket vizsgálták, a férfiak és a nők között is, akik valami fajta érzelmi reakciót mutattak erre a képre. Ugye nem mindenki egyformán, de akik a férfiak között és a nők között is mutattak, megnézték, hogy melyik agyterület aktív, és mind a kettőnél, ugye ez a bizonyos mandula mag, az amigdala aktív volt, de míg a férfiaknál a jobb oldali, addig a nőknél a bal oldali volt aktívabb. És ami az érdekesként csatlakozott, hogy ki mire emlékezett egy hét múlva. Ugye ők voltak azok, akiknél ez a mandula mag nagyon aktívan működött, akik emlékeztek erre a képre, sokkal inkább, mint azok, akiknél ez a mandula mag nem nagyon működött. És azok közül, akik emlékeztek erre, a nők inkább emlékeztek arra, hogy fú, de undorító volt. A férfiak meg arra, hogy hát kilógott a bele. Tehát, hogy mi a tényszerű, és mi a érzelmi viszonyulás. Tehát egyfajta különbség megint csak mutatkozott. És ugye ezek azért fontosak, mert az is egy ismert tény, hogy a hölgyeknél másfajta mentális betegségek dominálnak, mint a férfiaknál. Ugye a nők között gyakoribb a depresszió, gyakoribb az ilyen mentális érzelmi zavar, a férfiaknál meg az autizmus gyakoribb. Egészen odáig, hogy az egyik kutató azt úgy írta le az autizmust, mint az extrém férfi. Ugye tudják, az autisták azok, akik teljesen egy dologra tudnak csak fókuszálni, ha ebből kilendítik őket, akkor nagy baj van, de azt az egy dolgot, azt nagyon jól csinálni. Ugye a tipikus férfi mentalitás. Tehát félredobhatjuk a különbségeket az agy szerkezetében és működésében, de akkor veszítünk azon a oldalon, hogy megfelelően kezeljük az adott beteget, az adott betegséget. Ugye, mi a anatómiai különbség, ami még így alátámasztja azt, hogy a hölgyek például ugye sokkal tágabban felismerik a kisebb különbségeket és egyebeket is. Egy új módszer ez viszonylag, a az agyak összeköttetéseit, az agypályákat föl lehet térképezni egy speciális technika segítségével, és ez lesz a konnektóm, ugye az összeköttetési kép, amit létre lehet hozni, és ezt látjuk itt, hogy a jobb oldali az egy női agy, a bal oldali pedig egy férfi agynak a kapcsolatrendszerét mutatja. Mi tűnik fel itt? Mi lenne a fő különbség a kettő között? Azon túl, hogy ez egy narancsárga, a másik kék. Így van. Az egyik ugye egy féltekén belül dominál, a másik pedig összeköti a két féltekét. A női agy két félteke sokkal jobban kommunikál egymással, mint a férfi. És ezért mondtam, hogy nem esedünk, de egy bizonyos mértékig korcsosodunk, mert a félbevágott agyon mutattam azt a kis fehér állomány részt, ami összeköti a két féltekét. Amikor megjelenik a tesztoszteron, akkor ott elkezdenek hullani az összekötő rostok. A tesztoszteron le fogja redukálni a két félteke közötti kapcsolatot. Ez lehet előbb is, ugye? Kevésbé zavar meg minket mindenféle, mi csak erre fókuszálunk, ott a vad utána is elég nem kapja. A nő meg megáll, hogy hoppá, itt volt valami a bokorban, gyorsan kerülje. Tehát igen, a szerkezet az bizony különböző, és egy egész jó kis ábrát tudok itt mutatni egy magyar csoporttól, itt a Gromus professzori képe ez, amelyik ugye egyértelműen kimutatta, hogy a nőknél sokkal gazdagabb az agy és az agyfélteke közötti, vagy azon belüli kapcsolatrendszer. Tehát az a funkció, amit látunk, az morfológiailag is ott van. Ne tagadjuk le. Más. Ugye? És akkor mennyire tudunk itt programozásról beszélni? Mert hogy egyformán tanulunk gyakorlatilag, ugye az eredménye a tanulásnak, az ugyanaz lesz. Én is tudni fogom az anatómiát, a kolléganőm is tudja az anatómiát, a kolléganőm is tudja a neurológiának az összeköttető rostjait, és hogy az hogy működik, és a férfi kollégája ugyanígy. Tehát ezeket teljesen ugyanúgy fogjuk visszaadni, és amikor egy beteggel kommunikál, ugye egy orvos, akkor ugyanazt az eredményt fogja adni remélhetőleg. Ezt ugye úgy szoktam jelezni, hogy az én Samsungomban van egy Snapdragon processzor, ugye? A laptopomban meg egy Intel processzor. Különböző a szerkezete, mégis mind a kettő gyönyörűen lefut a Word, lefut a PowerPoint, ugyanazt tudja. Tehát a megjelenése ugyanaz lesz, bár alatta a hardware egy kicsit más. Itt is a mi hardverünk egy kicsit eltérő, de végső soron, ami kijön belőle, az ugyanaz, ugye? És lehet könnyebben vagy nehezebben elsajátított, de nagyjából ugyanaz. Tehát ez a rendszer ezt valóban tanul. És itt kell a fejünkbe vésni azt, hogy mi vagyunk azok az állatfajok, akik tulajdonképpen egész életünkben tudjuk az agyunkat változtatni. Ezt neuroplaszticitásnak hívjuk. A neuroplaszticitás az azt jelenti, hogy a külső hatásokra az agyunk folyamatosan alakul. Ez az első 25 évünkben és abból is az első 6-7 évben, 10 évben borzasztó gyors, aztán 25 éves korunk után kicsikét lassulnak a dolgok, de addigra már van egy csomó tapasztalatunk, kiépítettünk egy csomó olyan rendszert az agyunkban, aminek a használatával már sokkal jobban túlélünk, mint néha egy fiatal. Nem biztos, hogy túlélünk. Tehát itt vagyunk, hogy rendelkezzünk egy olyan szervvel, amelyikért felelősek vagyunk. Ugye az egész testünkért felelősek vagyunk, de ott belül, a koponyánkon belül, én még a 70-es években úgy tanultam, hogy igazából ami egyszer kialakult idegsejt, az ott van, ha elpusztul, nem lesz helyette más. Ezt ma már hál' Istennek jócskán megdőlt. Képes az agyunk új idegsejteket generálni, és képes az idegsejtek közötti kapcsolatokat átrendezni, annak megfelelően, hogy milyen kihívások vannak vagy nincsenek. Ugye azért tettem ide ezt a csacsit, mert Szent Ferencet mindenki ismeri. Ugye szamár testvér, az a kis testünk, amit időnként nógatni kell, időnként nevelgetni kell. Igen ám, de ez a szamár testvér neveli a fejünkben lévő agyat is ám. Itt kell eldönteni, hogy melyik vezesse kit. Az agyunk, a szamár testvért, vagy a szamár testvér az agyunkat. Igaz? Na ez az érdekes, hogy akkor mi az, amit itt meg tudunk tenni. Ahogy mondtam, ennek tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve az agy három szintjét különböztetjük meg, és ezt látjuk a törzsfejlődés során is. Ugye van az agytörzs, ez volt az, ami itt mindenkinél megvan, a különböző hüllőknek, meg egyebeknek, sőt, még itt az agytörzs fölött egy kis agyterület szintén. Ez az agytörzs az, amelyik az összes létfontossági funkciónkért felel. Elsősorban a légzés, keringés, aztán a emésztés, stb. Ez mindenkinél működik. Igaz? Úgy mondjuk az autonóm idegrendszer, hajtja. Van a tudatos, meg a tudattalan idegrendszer, de ez nem igaz. Már nagyon jól tudjuk, hogy a vegetatív idegrendszerünket, amelyik ugye irányítja a belső szerveinket, azokat is megtanulhatjuk kezelni, és kell is. Fölötte ez a rendszer, az úgynevezett limbikus rendszer, ez egy, azt jelenti, hogy limbus, ugye az határa, tanul. A nagy agy és az agytörzs közötti terület, a nagy agynak egy része ide tartozik, ez a limbikus rendszer az, amely elsődlegesen ilyen érzelmi reakciókat generál, és egy érzelmi reakcióval válaszol a külső ingerekre. Ez a külső inger kiválthat belőle mindenféle reakciót, leginkább harcolni szeretnénk, vagy elfutni, ugye ez a stressz reakció. Üs vagy fuss, ugye, magyarul, ez ennek a limbikus rendszernek a része. Amikor automatikusan jön az, hogy valakit a fülembe ordítok, akkor rögtön átravágok, mert mi lehet az ott, ugye, és akkor leütöm ott mögöttem. Vagy pedig már eleve van bennem egy kis feszültség, és úgy elfutok, mint a pitty. Ezek a területek az állatvilágban nagyon jól működnek, az embervilág, nekünk is ez ott van, de e fölött van nekünk az a rész, amit az előbb említettem, az agyvelőnek az a területe, amelyik nem csupán azzal foglalkozik, hogy melyik ujjamat szúrta meg, vagy harapta le a róka a farkát, hanem mit csináljak, mi legyen a következő lépés, egyfajta tudatos kontrollja annak, ami gyakorlatilag alatta reflexzerűen lenne. Tehát, ha én csak a testemre figyelek, akkor az itt bejövő információ szerint válaszolok, és éhes vagyok, akkor most azonnal enni kell. Most szóval, hogy azonnal inni kell. Vagy pedig azt mondom, hogy nem, még várok egy kicsit, mert megvárom, míg elkészül az ebéd, mert megvárom, amíg a többiek ideérnek, mert akkor egy egészen más élmény lesz együtt enni, mint hogy én itt a zúgban megkapok valamit, csak azért, mert pont most vagyok éhes. Lefelé is tudom ezt irányítani, és ezt kell is. De ennél sokkal fontosabb, hogy ugye az ember létünk az pont abból áll, hogy kontrolláljuk ezeket a vegetatív és érzelmi reakcióinkat. Ugye ez egy nagyon jó ábra, amelyik mutatja azt, hogy mit is jelent az, hogy nekünk van egy homloklebenyünk. A homloklebenynek sok funkciója van, például a mozgató központjaink is ott vannak, az, hogy a kezemet hogyan is mozgatom, beszélek, az itt van. De ennek az, ugye itt lenne mondjuk a mozgató rész, de az előtte lévő terület, ez az úgynevezett prefrontális terület. Ez a prefrontális terület, ez az, ami nálunk borzasztó nagy embereknél. És ez az, amelyik felelős azért, hogy hogyan viselkedünk szociálisan. Hogy mi az, ami minket motivál, és tudunk-e egyáltalán motivációt meríteni, tudunk-e egymással normálisan beszélgetni, vagy csak a ütök-futok két véglete között működünk. Szeretem, nem szeretem, szeretem, nem szeretem. Melyik ez a, hogy hívják ezt, amiket így húzogatni kell? Tinder? Ugye? Tehát nem beszélgetek, nem próbálok meg megérteni mást, csak ütök-futok. Ez az úgynevezett reflexív tulajdonság. Ilyenkor az agyunknak ez a mélyebb régiója működik, amit mondtam, és itt is itt van a mandula mag. Ugye, akkor megjelennek ezek a kicsit kopaszra nyírt különböző autotípusokat, most nem mondom, emberek, és akkor mi van apukám? Az amigdalája tökéletesen működik, az agresszivitás nagyon jól megy. Ugye? Egy kicsit túltorbozta magát a szteroidokkal. Az agyát épp úgy el tudja mosni, mint a végső soron majd az izomzata is össze fog esni idővel. Ugye? Tehát ez az amigdalát használja csupán. Elmarad az a kontroll, amit a kéreg tud kifejteni ezekre a bejövő információkra. És akkor itt van a fontos dolog, hogy nekünk pont ezt kell tudatosítani, hogy mi képesek vagyunk befolyásolni az agykérdünk alatti folyamatokat. Ugye van egy automatikus rendszer, az agyunk mindig arra törekszik, hogy mindent megcsinálja magától, mert spórol az energiával, igaz? Hogyha már oda kell figyelnem, akkor fókuszálnom kell, akkor az azért fárasztó, meg stresszes, hogy akkor menni fog, nem fog menni. De ezt a frontális lebeny másképp nem tudjuk használni. Csak úgy, hogyha mi azt mondjuk, hogy mi már pedig ezt akarjuk csinálni az életünkben, a holnapi napon, a holnap után, meg hosszú távon. Fölállítunk egy célrendszert. Tehát a célrendszert kezeli ez a homloklebeny. Olyan esetekben, amikor itt a homloklebeny sérülések jönnek létre, és a kollégia majd megerősít, hogyha nem így van, akkor megcáfol. Amennyiben ugye a homloklebeny sérülés van, és ez sajnos idősebb korban ugye egyes érelmeszesedés, érelzáródás, agyvérzés esetén is jelentkezhet, akkor bizony az ember személyisége változhat meg, igaz? Volt nekem egy kedves öreg házaspár páciensem, ahol a férj mindig hozta a feleségét a rendelőbe, ugye fogolyos vagyok, és ilyet is csinálok, és akkor mindig leült, és mindig atyalap-atyalap volt, hogy jaj, anyukám, üljél le, vigyázok, itt vagyok én is, csak nyugodtan, minden, és bíztat is meg. És az évek át így ment, és aztán eltűntök egy pár évre, és aztán jött a feleség, és azt kérdeztem, hogy mi történt a férjével, mindig együtt jöttek. És mondta, hogy hát megvan szegény, csak hát valami agyvérzést kapott, és azóta rémagresszív lett szegény, és nem tudnak meglenni. Tehát sajnos ez több ilyen dolog bizonyítja, hogy ez a frontális lebenyünk, ez tesz minket igazából emberré. Ez tesz minket ilyen szempontból emberré. Itt van a mi kontroll lehetőségünk, amit ki is kell használnunk. Mert az agyunk, ahogy mondtam, nagyon tud változni, és csak egy-két példát mutatnék, hogy mi történik idegsejt szintén, sőt, ma már tudjuk, hogy a sejten belül mi történik akkor, amikor mi egy bizonyos viselkedést kezdünk el megvalósítani, vagy nem megvalósítani. Itt például ugye azt látjuk, hogy a patkány, hím és nőstény patkányokat néztek, és a farkát időnként megcsípték, és akkor nézték, hogy most ez segíti a tanulásban, vagy gyengíti a tanuló képességét. Illetve, hogy mi történik azon az agyterületen, és még egyet mondanék, a hippokampusz, erről talán hallottak, de hallhatnak majd, a hippokampuszunk, ami a halánték lebenyünkben van, az elengedhetetlen a tanuláshoz. Az 51. randit látták, ott már egy nagyon régi film. Ugye ott is az volt, hogy egy baleset, és aztán utána mindent újra kellett nézni állandóan minden nap. A hippokampusz a sérült. Volt egy ilyen HM nevezetű beteg, akinél mind a két hippokampuszt kiirtották annak idején, mert olyan erős volt az epilepsziás rohama, hogy semmiben nem tudtak segíteni rajta, csak azzal, hogy kiszedték azt a két területet, ahol ezek a görcsök jelentkeztek, és utána ő nem tudott semmit megtanulni. Illetve nem akarok elcsúszni. Ugye a többféle memóriánk van, és az a memória, amelyik a procedurális memória, vagyis hogy mi, amit csinálunk. Tehát, hogy elkezdjük megtanulni azt, hogy hogy kell bekötni a cipőt, az először nagy erőfeszítéssel oda kell figyelnünk, és akkor... De aztán utána a kezdő megtanult, és oda sem nézzünk, és már primán bekötjük. Ugyanis számtalan más funkció jön, az agyunk a megtanul. Na, ezt még meg tudta csinálni, de arra már nem tudott emlékezni, amit egy fél órával ezelőtt mondtak neki, vagy hogyha megnézte az óráját, hogy most van akármennyi, akkor ő egy 10 perc múlva meg tudta volna mondani, hogy 3 óra körül jár. Már nem tudta ez. Tehát ez a hippokampusz, ez egy borzasztóan fontos dolog, ezt edzük mindig, amikor tanulunk, és ennek a jelenléte és az ott lévő idegsejteknek az együttműködése adja azt, hogy a memóriánkat hogy tudjuk használni. No, és itt nézték ezzel, ugye ez egy idegsejt, ez nagyon szép kép, idegsejt, ugye a sejtestel és a nyúlványokkal, és ezeken a nyúlványokon, ezeken vannak ezek a pici kis tüskék. Ezek a tüskék azért vannak, hogy a többiekkel találkozzanak. Minél több tüskéje van, annál jobban tartja a kapcsolatot, de néha a sok tüske az nem annyira jó van, amikor az le kell, hogy redukáljon, hogy egy pályán menjen tovább az információ. De lényeg az, hogy itt a férfi, vagyis a hímeknél ugye azt látták, hogy amikor egy csipkették úgy időnként, akkor kellemetlenül érezte magát, és gyorsabban megtanulta a feladatait. Ugye itt látjuk ezt a, ha enyhe stressz volt a férfiaknál, vagy a hímeknél, akkor ugye kicsit jobban tanult. A nőstényekre már nem volt ilyen hatással, náluk lassította a tanulást. De most állatokról van szó, nem azt mondom, hogy ha a hölgyeket állatok fenébe pillentik, akkor nagyon nagy tragédia lesz, a férfiaknál meg repülni fog az agyuk, de mégis van valami. Tehát ugye itt eltűntek a dendrit tüskék a nőstényeknél. Tehát megint csak, van különbség köztünk. Ezt figyelembe kell venni, például a tanításoknál. Ugyanakkor, ha ez a stressz krónikus lett, és minden nap gyomorgölcsel mentek be az iskolába, és most patkányokról van szó a labirintusba, akkor ha egy külső, kóros anyag került a táplálékukba, itt most éppen egy neurotoxin, tehát egy idegmérget adtak neki, nem túl nagy mennyiségbe, akkor az derült ki, hogy a hímeknél jelentős károsodás jött létre a hipokampuszba, tehát ebbe a memória kialakító területen, míg a nőstényeknél sokkal kisebb. Tehát megint csak más, a krónikus meg a rövid távú stressz hatása, itt az állatvilágban is látszik, hogy ebben különbségek vannak. De ahogy mondtam, ugye a mentális betegségeknél is, a depresszió és hasonlókban ugye különbségek vannak. És akkor ugye itt a plaszticitásról beszéltem, ugye az idegrendszerünk az rendkívül plasztikus. De vannak bizonyos dolgok, amik meghatározzák, hogy milyen irányba fog változni, vagy mit cselekszünk ahhoz, hogy változzon. Tehát ahhoz, hogy az idegrendszerünk megváltozzon, azt legjobban úgy lehet, hogy elkezdünk csinálni valamit. Ehhez, hogy elkezdjünk csinálni valamit, ehhez persze kellenek célok, meg elképzelések arról, hogy mit akarunk az egész életben. És aztán utána, ha ezek megvannak, akkor ki kell alakítani egy szokást. Ennek a szokásnak a kialakításában számos átvívő anyag, vagy hormon, ugye idegi kommunikációban a transzmitterek, ezek az átvívő anyagok játszanak fontos szerepet, nélkülözhetetlenek, és ha rosszul kezeljük ezeket az anyagokat, amik bennünk felszabadulnak, akkor bizony el is vihetnek minket nagyon messze a valós és jó élettől. Ugye azt mindenki ismeri már, ugye, hogy igazából elsősorban magunkat kell megváltoztatni, ha változtatni akarunk a körülményeinken. Igaz? A külső körülményeket nem fogjuk tudni megváltoztatni egyszerűen, a belsőt se, de azt legalább megpróbálhatjuk könnyebben, mint a tőlünk független dolgokat. Ehhez adják a motivációt azok a transzmitterek, és most négyet fogok felsorolni, illetve a hormonok, amelyek igazából egyfajta sikerélményt adnak, ha elérjük ezt a változást, amit szerettünk volna, vagy elérjük azt a célt, amit kitűztünk. Ugye a tanulásnál is mindig cél van. Valami marhára érdekel, vagy valahol nagyon szeretnék eljutni, akkor ez egy öröm, amikor megértem azt a példát, amikor meg tudom oldani azt a feladatot. Éppen kifestettem a házat, milyen szép lett. Ez ad egy örömélményt, és ez a dopamin. Ez a dopamin, ez egy olyan különleges anyag, amíg az agytörzsből szabadul fel többek között, és nagyon sok funkciója között az egyik leglényegesebb, hogy a jutalmazási központunkat is aktivizálja. Tehát magyarul, ha valamit megcsináltam sikeresen, akkor ez kaszkod, ilyenkor a dopamin ömlik. Ez így nagyon jó, és milyen borzasztó jó lenne, hogyha ez így maradna. De nem marad így, megmondom, hogy miért nem marad így. Mert patkányokkal csináltak egy olyan kísérletet, hogy elektródát ültettek az agyukba, arra a területre, ahol ez a dopamin felszabad. És amikor a pedált megnyomta a patkány, akkor ott kapott egy ingert, és de happy lett. És ez nagyon jó volt neki, és mindig nyomkodta a pedált. Addig, míg éjjel nem halt. Ugye korábban az volt, hogy kapta a pedált, lejött a kaja, megette, jól érezte magát. Akkor megint kezdte magát érezni, hogy valami kéne csinálni, oda ment a pedálhoz, megnyomta, megint elvett, de jól érzem magam, megint jól el volt. De amikor nem ezen a reflexrendszeren ment keresztül, hanem közvetlenül tudta saját magának ezt a, most mondjam, az boldogsághormont kiváltani, akkor nem érdekelte semmi, addig nyomkodta, amíg bele nem halt. Azt gondolom, hogy nem nehéz a példát megtalálni az embereknél is, ugye? A szenvedély, betegség az pont ilyen. Beszűkül a gondolkodás, és csak a dopamint akarom felszabadítani, csak marha jól akarom érezni magam, és a hétköznapi feladatoknak a elvégzése már nem okoz sikert, nem okoz örömöt. Itt bizonyára örömöt okoz mindenkinek, hogyha megfoghatja a másik poharát, és odaviszi a másik helyre, és jó, hogy segítettem neki. Hátizsákját föl kellett adni, föladom, tök jól érzem magam, hogy tettem valami jót. Na ez már semmit nem jelent, amikor egy szenvedélybetegről van szó, mert olyan anyagokat kezdett el használni, ami többszörösét bocsátja ki a dopamin esetében, ami teljesen oda fókuszálta, hogy csak ezzel tudom magam boldoggá tenni. Semmi mással. Azzal, hogy segítek a másiknak, vagy azzal, hogy futok egy jót, vagy azzal, hogy rám sütött a nap, már nem tudok mit kezdeni. Tönketettem ezt a rendszert. Ez a patkányok már nagyon jól megmutatta. Tehát egészen bele tud halni, és ez is történik, ugye? Heroin adagolás és a többi. Tehát ez a dopamin, ez egy kulcsfontosságú, de azt kérem, hogy tudatosítsuk, hogy ez csak akkor működik, ha elfogadjuk, hogy ez ciklikus. A dopamint fönt lehet tartani, de ha végig akar, nem fog fönnmaradni. Ha fönnmarad itt, akkor előbb-utóbb semmilyen hatását nem fogjuk érezni. Sikerült a vizsgám, marha jól érzem magam, elmentem este sörözni, megnéztem a moziba, barátommal, barátnőmmel, csapattal, jót bulisztunk, fölkelek két nap múlva, és hol ez a rovat öröm, ami olyan jó volt, milyen jó volt, hogy más, semmi. A fenében megint, le kéne jönni a következő, visszaesett a dopamin. De ott van, megvan a következő cél, meg jön a következő vizsgám, meg jön a következő feladat a munkahelyemen, elkezdek dolgozni rajta, a fenének kell, mert bosszan, mert zavar, mert nem tudom micsoda, eltelik egy kis idő, míg végre fókuszálni tudok, és akkor sikerül, akkor megint megjönik a dopamin. Ez nagyon fontos, ezt tudatosítanunk, hogy ez így működünk. Akarhatnánk másképp működni, csak akkor elveszítünk egy csomó mindent. Akkor elveszítjük azt, hogy élvezzük az életet, elveszítjük azt, hogy, tovább tudunk lépni, és saját munkon pusztítjuk. Tehát tudatosítani kell azt, hogy hogyan is működik az agyunk, és akkor a tanulást a saját életünk szebbétételére tudjuk használni. Itt látjuk azt, hogy mi történik a nukleus accumbens-szel, amelyik a jutalmazási központ. Itt van egy nagy dopamin kiáramlás, amikor sikerül egy feladatot megoldani. Ugye ez aha élmény, volt egy ilyen vizsgálat, amiért elkülönítettem ezt a képet. Amikor feladatokat kell megoldani az MR-be, és amikor úgy érezte a páciens, vagy a vizsgált alany, hogy na, sikerrel megoldotta, és hogy jól esett, hogy hopp, kijött az eredmény, aminek kellett, akkor megnyomta a gombot, hogy most aha érzése van, és akkor megnézték, hogy melyik agyterülete működik, és valóban a jutalmazási központ működött nagyon jól. Igaz. De aztán utána megint eltűnik, amikor nincs nagy kihívás, akkor ez a jutalmazási központ nem megy. Tehát most leültem, jól akarom érni, nézem a tévét, teszek egy kis pattogatott kukoricát. Hát első este még lehet, hogy jó, második este már a francba. Harmadik este még inkább. Nem baj, megnézem egy kicsit a social médiát, ugye? Nézzük, mi van a Facebookon, mi van itt, mi van ott. Mit csinál az ember? Elvesztegeti a dopaminját. Ugye? Nem fogja stimulálni már, nézegeti, kicsit kiugrik, mert látod, hogy a Pistának lett egy új motorja, hú de jó. Holnap már az se érdekel, meg nekem úgy sincs, meg tulajdonképpen az nem is az övé volt, de az megnézem a következőjét is, és akkor hú de happy az ott a hegy tetején integet, de hát már nem érdekel ez sem, és még lájkolom egy kicsit. Ment a dopamin, aztán nem megy, és akkor hova jutok? Próbálok valami más csinálni, eszek, mert amúgy de jó ez a fagylalt, holnap este is jó lesz az a fagylalt. Holnap után megint nem jön a fagylalt. Itt az a fontos, hogy ezt tudatosítsuk, hogy itt, ha olyan feladatokat csinálunk, ami nem igényel erőfeszítést, nem kapunk dopamint. Ezt a jóisten nagyon jól beállította. Ha nem haladunk előre, visszafelé. Qui non proficit, deficit, mondja a latin. A másik ilyen a szerotonin. A szerotonin egy izgalmas anyag, és talán hallottak róla régebbről, ugye mindig azt mondják, együnk csokit, és akkor milyen jó lesz, és valóban így van, fekete csokival lehet stimulálni a szerotonin termelést. Antidepresszáns szerek, ugye azok a szerotonin aktív inhibitorok, ami azt jelenti, hogy a kibocsátott szerotoninnak a visszavételét a sejtetbe meggátolják, magyarul úszunk egy kicsit a szerotoninba azok a sejtek, és akkor marha jól tudjuk érezni magunkat. Prozac és ezek Amerikában és a mai amerikai társadalomban óriási a fogyasztása az antidepresszánsoknak. Csak az a baj, hogy ezzel egy csomó mellékhatást is beszereznek, és nem ritkán éppen az vezet depresszióból túl sok antidepresszáns. Aztán persze este meg valami nyugtatót, mert már nagyon fölött. Ezek a drogok tudnak egy rövid időben segíteni, de hogyha hosszan használjuk, akkor az katasztrófához vezet. Tehát az idegrendszerünket ismerni kell, és tudni kell azt, hogy nincs könnyű előrejutás, nincs egyszerű megoldás. Bekapok egy tablettát, és én leszek a világ legorosabb embere, és marha jól fogom érezni magam egész végig. Nincs. De van egy rendszerünk, amit ha ismerünk, akkor borzasztó jól előre tudunk haladni. A szerotonin is ilyen, az is felszabadul sokféle alkalommal, fizikai aktivitástól kezdve mindenféle társas eseményeken át. És van egy fontos része is a szerotonin felszabadulása, és nem csak szerotonin, de az ott elég dominánsan, hogyha hálát tudunk adni. Ugye, itt vagyunk és a Biblia. Azzal kellett volna kezdeni, hogy a Bibliában minden le van írva. Hát minden úgy működik, hogy le van írva a Bibliában. Ma már csak a mai nyelvre fordítja le igazából az a tudomány, amit én most itt prezentálok. Ugye akkor nem tudták, hogy ez dopamin, vagy micsoda, vagy szerotonin, vagy mi, de azt tudták, hogy hálát kell adni, és akkor tök jó lesz. Ha jó Istennek hálát adok, akkor lesz barmom, lesz gabonám, lesz családom, legyek hálás, legyek dicsőítő. Jól fogom érezni, hogy ezt benne van a Bibliában. És valóban, ez kell. Ha ezt tesszük, ugye megnézték azt, hogy amikor ilyen hálaadó gondolatok jöttek a vizsgált személyeknél, akkor megnövekedett a szerotonin kibocsátása ezeken a területeken. Itt az eszköz a kezünkbe. Egyszerű, igaz? Leülünk este, és a napunkért hálát adunk mindezért, ami történt. Ez a szerotonin, ez egy fontos ilyen szempont. A harmadik, az endorfin. Ugye a morfint azt ismeri mindenki, ugye, a mágúvó kábító anyagát. Ez az endorfin, ez a miénk, belső, endogén az azt jelenti, hogy belső, morfin az a morfin, tehát a belső morfin, rengeteg van benne, bennünk. Ha valami fájdalom ér, sérülés, adott esetben harctéren, általában a harctéren nem szenvednek a katonák, amikor elhagyik a lábukat. Mert felszabadul egy csomó adrenalin, meg felszabadul egy csomó endorfin. Ezek elviszik a figyelmet a fájdalomról, gátolják a fájdalompályákat egy darabig. Ez az endorfin, ez ilyen szempontból nagyon hasznos, ugye? Tehát, hogyha valami sérülés van, akkor nem kell mindjárt baromra rosszul jelzni magam, mi menekülhetünk, még csináltunk valamit. Ez az endorfin olyan hatékony bennünk, hogy annak idején, hát ez még akkor ott kezdő kutató voltam, vannak olyan betegek sajnos, akiknél csak a morfin segít, ugye olyan rákos betegségben szenvedők, akiknél általában a rák, hogy végül a terminális időszakában borzasztó sok fájdalommal jár. És ilyenkor ugye morfin tapaszokat kapnak, vagy morfint esznek, és ez a páciens már szinte azt mondták, szendvicszerűen ette a morfin. És akkor a kísérlet arról szólt, hogy hát valahogy segítsünk neki, és az agytörzsünkben van egy olyan központ, valahol ezen a részen, ugye a periakveduktális szürkeállomány, a substancia gréza centralis, amelyik, ha ingereljük, akkor ez a belső morfin fel fog szabadulni. És ezt csinálták, és ma is vannak ilyen betegek, jó ilyen számmal, akik elektróda van az agyába, és megnyom egy kis kütyüt az oldalán, amikor úgy érzi, hogy elviselhetik a fájdalom, és ez ingerli ezeket a sejteket, azok kiadják az endorfint, és csökken a fájdalom. Egy belső rendszer. Nos, ezt a belső rendszert megint csak mindjárt tudjuk aktiválni. És ezen keresztül akarom bemutatni azt, ami ugye placebo és nocebo hatásként van felépítve. Az agyunkkal kontrollálhatjuk azt, hogy mit érzünk, és mi történik a testünkben. Igaz? Adnak gyógyszereket, és azt szokták nézni, hogy van-e hatása a gyógyszernek, egy fájdalomcsillapinak például, hogyha berakja őt egy gépbe a fájdalomcsillapítót, és be van kötve ugye infúzióba, a másiknál szintén be van kötve az infúzió, de ott oda jön az orvos, és beadja a beteg szeme láttára az fájdalomcsillapító. Akkor azt találták, és mutatom, hogy ha azt mondta az orvos, ez most éppen nem az a típusú, de ugyanaz, hogyha azt mondja az orvos, hogy most én adok egy fájdalomcsillapítót önnek, és egy pár perc múlva sokkal jobban fogja érezni magát, nem fog fájni. Ugye ez a páciens, akit itt látnak, ezt egy konferencián rögzítettem, torakotómián meg keresztül itt a bordáját kiszedték belőle, és az ilyen ugye marára fáj, hogy a kezét még föl lenne helyen, mert húzódik a sebb meg a gyógyulási rész, tehát nem tudja fölemelni, ennyire tudta fölemelni, amennyire itt a bal oldalon látjuk, ugye ezen a részen, ennyire tudta fölemelni a karját. És amikor adtak neki egy gyógyszert, ami azért volt, hogy a fájdalmát csökkentse és ellazítsa az izmait, akkor föl tudta emelni a fejéhez. És mi volt a gyógyszerben? Egy kis cukor. Semmi más, semmi hatóanyag nem volt benne. Ez az agya, a páciens agya, az endorfin rendszer elindult. Hallottam, ugye, és itt van ennek a lényege, hogy egy gyógyszer kétféleképpen fejti ki hatását. Közvetlenül valóban az idegpálya rendszerekre, tehát beleszólhat az átvitelbe, valóban közvetlenül, belekötődik a receptorba, nem megy át az információ. A másik viszont, hogy az agykérgen keresztül az ottani idegsejtek kezdik el, azt hallottam, hogy ugye, leküldi az információt, hogy ha nem kell, hogy fájjál, mert most kaptam egy olyan gyógyszert, amit nem kell, hogy fájjon. És a saját fájdalomkontroll rendszerét elindítja. Nem kell mindjárt bekapkodni mindent. Relaxálunk, próbálunk magunkhoz térni, próbálunk figyelni a szervezetünkre, ugye, és itt vannak azok a technikák, amikre érdemes odafigyelni. Mély légzések és hasonlók, mert egy-két szót majd szólok róluk, amelyek pont ezt a rendszert indítják be. A kérgen felül, hogy én befolyásolom a saját működésemet, és hatékony lám, föl tud tenni a páciens, és nem fájtik neki. Míg ha azt mondták neki, hogy adunk most egy másik gyógyszert, ettől lehet, hogy egy kicsit jobban fog fájni, de szükséges a gyógyulásához majd, de most lehet, hogy egy kicsit jobban fog fájni. Mi történt? A páciens már eddig se tudta fölemelni a kezét, csak eddig, mert már itt nagyon fájt neki. Megint csak ugyanazt adták, ugyanazt a kis cukorpillulát adták be neki, de az egyik esetben csak eddig tudta fölemelni a kezét, a másik pedig eddig. Miért? Mert az agyával azt mondta, hogy most nekem ez nem fog fájni. De ez most nekem nagyon fog fájni. És így működünk mi is, amikor szenvedünk, amikor itt hagyod, leszenved. Micsoda gyötrődést ad nekem. Hogy lehet? Hogy tehette ezt velem? Hát el se tudom képzelni. Csinálom, mondom magamnak, hogy nekem ilyen szar. Igaz? Mondhatom azt is, hogy megfigyelem, hogy tényleg történt velem valami, marha kellemetlenül érzem magam. Mit teszek, ami túlvisz ezen? Mit tudok tenni? Lépjünk, adjunk. Ugye van az a fajta agyi kontroll, ami azt mondja, hogy mindig pozitívan kell gondolkodni. Ez nagyon jó, és gondolkodjunk pozitívan, de ez sokszor visszaüthet. Amikor, ugye, ma elég nagy probléma az, hogy a Amerikában is, meg nálunk is van ilyen divat, hogy minden kisiskolást marhára megjutalmazunk. Ha a 20. helyen futott be, akkor is, hogy te szuper vagy, milyen nagyon sebb befutás. Ugye, gyerek megtanulja, hogy bármit csinálja, úgyis ugyanilyen szuper. De aztán ez nem igaz. Kikerül a munkaerőpiacra, és kiderül, hogy nem olyan szuper, hogy olyan 20. helyen hozta be a megadandó feladatot, amit már tegnap előtt le kellett volna adnia. És akkor meglepődik, hogy hát én mindig. Tehát így vagyunk a pozitív gondolkodással is. Mondhatom azt, hogy én marha szuper voltam, mert azt most milyen jól megtartottam ezt a leadást, nem tudtam, mit csináltam. Igaz, hogy neki kifityült a jelentőcsoda, de marha jól megtartottam. Hazudtam magamnak, igaz? Azért ez nem annyira hülye az a szürke állomány ott, amit mondtam az 1300 grammjával. Ugye tudja, hogy jó, hát én most pozitívnak mondom, de egyáltalán nem pozitív. Mit tehetek? Azt viszont tehetem, hogy hoppá, hát ez most így sikerült. Nem kell búsulgatnom fél évet, hogy úristen, hogy lettem ilyen hülye. Jó, hát ezt most elcsesztem, de mit fogok csinálni a legközelebb? Mit fogok csinálni ahhoz, hogy ez jobb legyen, és legközelebb ne kerüljön a szar helyzetbe? És ez a gondolat már elvisz engem attól a negatívtól, ami lehúzna a pincébe. Igaz? Ezek a technikák, ezek ott vannak az idegrendszerünkbe beépítve, csak tudni kell, hogy használjuk őket. Ezért írtam abba a bevezetőbe, hogy programozzuk az agyunkat, de ki programozza az agyat? A Twitter? Az Instagram? A nem tudom én melyik haver a kocsmasarkon? Vagy én? Vagy én mondom azt, hogy én így akarom az életemet élni, ezért én ezt fogom csinálni. Ha ezt meg tudjuk csinálni ezzel a frontális kéreggel, akkor az agyunk fog alkalmazkodni. Akkor ki tudunk alakítani, és itt a fontos, hogy egy rutin, egy szokást, azt ki kell alakítani viszont. Tehát amikor én úgy döntöttem, hogy én most ezt az iskolát elvégzem, azért, mert én ezt a munkát szeretném csinálni utána. Mert én úgy gondolom, hogy ebben jó leszek. Nem azért, mert a anyukám azt mondta. Nekem volt egy, mindig elmondom, a gólyatáborban, volt egy hallgató, első éves fogorvostan hallgató, szuperul csinálta az anatómiát, meg minden ilyen nehéz tárgyat, ötösökre vizsgázott. Januárban, második fél év, várom vissza, nincs. Kérdezem a csoporttársait, hogy mi történt vele. Hát nem hiszel, hogy kibukott, mert minden ötös volt. És mondták, hogy hát semmi, csak ő igazából nem akart fogorvos lenni, csak a szülei akarták. És ő elment építészmérnöknek, csak azért járt ide fél évet, hogy megmutassa a szüleinek, hogy akár ezt is meg tudná csinálni. Tehát bevállaljuk azt, hogy megtaláljuk azt, amit mi szeretnénk csinálni, és akkor azt csináljuk. De akkor ki kell alakítani azt a szokást, hogy igen, de akkor én szarul érzem magam, nem akarok leülni, tanulni, de mégis át kell nézem ezt az anyagot. Mégis meg kell csinálni, és megcsinálom, mert ott a távlati terv, hogy mi legyen. Ezt a távlati tervet én fontosnak tartom, ezért teszek. És ha kialakítom ezt a rendszert, akkor utána az agyunk már könnyebben fogja vinni. Ugye mondtam, hogy az eleje nagyon nehéz, mert sok energiát kell befektetni. Mire törekszünk? Minden arra törekszünk, hogy minél kevesebb energiát kell befektetni. Kevés energia, kicsi eredmény. De az se igaz, hogy marha nagy energia, és akkor jó eredmény. Nem. Először át kell gondolni, hogy miért adom azt az energiát, ugye? Tehát ez az egymásra hatás, ez a gondolataink és cselekedeteink, ezek igen kritikusak. Ha nincs cselekedet utána, el fog halni. Nem fogunk sehova se jutni. Ki kell alakítani a cselekedetet, és ez vissza fog hajtni az agyunkat. Volt annak idején egy mondás gyerekkoromban, édesapám mindig mondta, hogy élj úgy, ahogy gondolkodsz, vagy előbb-előbb úgy fogsz gondolkodni, ahogy élsz. Ezt ugye negatív értelembe értette, hogyha az ember éli világát a sörözések és nem tudom micsodák között, akkor úgy fog gondolkodni később, ahelyett, hogy ugye, amit elképzeltem magamnak életet élni. És akkor az endorfin. És akkor most ez egy kicsit itt az unokáim, itt kettő belőle. Az endorfin, ezt szerintem hallottátok. Ugye ez van egy angolul runner's high, az amikor a futók olyan marha jól érzik magukat, de minden sportban, ami egy kicsit kardiovaszkuláris, bármilyen játékban, foci vagy bárhol. Ugye az ember csinál egy jó kis fizikai munkát, és akkor olyan jól érzi magát, tényleg olyan happy lesz tőle. Ugye? Ez az endorfin, ami ilyenkor ugye felszabadul. Ez nem csak így a fájdalomkontrollban, hanem a jó érzésben is igen fontos szerepet játszik. Ezért érdemes a sportot csinálni. A sportnak nem csak ez az előnye, hanem a sportnak az az előnye, hogy rendszerességre tanít, és ahogy mondta, cselekedetek, szokás. Ez fog megváltoztatni, ez fog oda segíteni, ahol akarod jutni. Sport pont erre nevel. Ha törik, ha szakad, esik vagy fúj, kimegyek, futok egy fél órát legalább, vagy elmegyek, kosarazok egy fél órát, vagy úszok egyet, vagy játszok a focipályán. Tehát, de elmegyek, és minden héten elmegyek, kétszer, de az inkább háromszor, négyszer kéne, háromszor mondjuk. És ez beindítja azt a rendszert, amikor már szarul érzem magam, hogyha nem megyek el. És miért jó ez? Azért jó, mert az is állatkísérletekkel bizonyított, hogy azok az állatok, amelyek ott rohannak körbe a karikába, sokkal könnyebben tanulnak, mint azok, akik egész nap csak ülnek a ketrecbe. Az idegsejtek fejlődését elősegíti a fizikai munka. Használjuk az endorfint, sokkal olcsóbb, mint a téren a morfin. Saját maga mindenki annyit használ belőle, és gyárt, amennyit akar. És aztán a végén az oxitocin, mint a negyedik. Az oxitocin ugye az, amelyik a társas kapcsolatokban dominál, amikor megszülettünk, édesanyánk első hormonja ez volt, még meg se születtünk, már elöntötte a szervezetét, hogy megszülessünk. Ugye az oxitocin adja a mély összehúzódását, aztán utána a tejkiválasztódást. Ez az oxitocin lesz az, amelyik felszabadul, amikor megöleljük egymást, amikor hozzáérünk egymást. Ez egy tragikus az, amikor ugye az extrémitás Amerikában is, ugye már nem szabad hozzáérni a másikhoz, mert az már szexuális zaklatás, hogyha most elnézést nem merem. De mondjuk ennyit csinálok, hogy jaj, de örülök, hogy találkoztunk, ez már szexuális zaklatás. Pedig mi történik ilyenkor? Fölszabadul bennünk oxitocin. Jól érezzük magunkat, a másikhoz hozzáért. Hát ezt gondolom itt mindenki ismeri ezt, mert egy táborba érjünk egymáshoz, hát öleljük meg egymást, énekeljük együtt, fogjuk meg egymás kezét. Ez azért jó, mert felszabadítja ezt az oxitocint, a kötődést. Ad egy közösséget, ami viszont egy, ami visz, ami emel minket, és megint csak elősegíti azt az érzést, hogy jó felé haladunk, csináljuk a dolgokat. Tehát ezért itt a kis családomat látják itt, ugye a feleségem itt van, és akkor ezek vagyunk mi. És hát azért is emeltem ki, mert ugye nagyon fontos, hogy itt mindenki remélhetőleg ugye azért családot fognak alapítani, ha még nincs. És a szüleim, azok, akiktől én borzasztó sokat kaptam ebből a szempontból, akik nagyon sokra ezekből, amit most én itt elmondtam, felhívták a figyelmemet, akkor még másképpen, meg máshogyan, mert nem volt ennyi ideg tudomány mögötte, meg nem tudtunk ennyi mindent, de tőlük kaptam. És nekünk itt van a felelősségünk, mindnyájunknak, hogy ezt továbbadjuk. Tehát az élet csak akkor lesz igazán jó és jobb, mint amivel most élünk, hogyha azon dolgozunk, hogy saját magunkból a legjobb verziót teremtsük meg. Az pedig úgy lehet, ha követjük azt a teremtett agy működését, és mi vezéreljük, és nem más, és nem a társadalmi nyomás, hanem a mi elköteleződésünk vezérli, akkor tudunk ilyen életet teremteni. Ezekhez a technikákat sok helyen meg lehet találni, és az internet ebből a szempontból nagyon jó, de nagyon demokratikus, hogy mondjam, bárki hozzáfér ezekhez az információkhoz, meg lehet találni. Csak nagyon kell figyelni, hogy honnan nyerjük. Még egy dolgot hadd mondjak, és aztán befejezem. A beszélgetések során, ezt mindenki megtapasztalta, hogyha valakivel leülnek, és mondjuk itt nagyjából, hogy leülnek egymással, akkor örömmel hallgatjuk a másikat, de nagy valószínűséggel hasonló gondolatokat osztunk meg egymással. Ha valaki nagyon mást mond, akkor lezárunk, és a jutalmazási központunk nem villog. Amikor ugyanolyan gondolkodás emberekkel, akkor a jutalmazási központunk villog, és már jól érezzük magunkat, és tök jó, ezt megbeszéltük, és én is így érzem. És mégis nekünk arra is figyelni kell, hogy nyitottak legyünk mások felé, akiknek egészen másak alkalmas, mint a gondolkodás, mert különben nagyon veszélyes szakadás fog létrejönni a társadalomban. Sajnos ennek látjuk jeleit. Nekünk nyitottnak kell lenni, meghallgatni a másikat, és el kell fogadni. Tehát nem fekete-fehér a dolog, ugye? A politikai harcok, ilyen szépen egyik párt ezt mondja, akkor a másik azt fogja mondani. Ha a másik ezt mondta, akkor ő meg ezt fogja mondani. Igaz, hogy lehet, hogy logikus, és lehet, hogy érdemes lenne a kettőn együtt dolgozni, de ma azt látjuk, hogy egyre inkább az, hogy ha te mondtad, akkor nem. Ugye? Tehát itt egy óriási felelősségünk van, hogy ezen átvigyük a társadalmat, átvigyük a társainkat, magunkat, hogy ami jó, azt fogadjuk el, ne vagyunk másik mondta. Azért csináljuk meg. Ha nem jó, akkor mondjuk meg, hogy nem jó. Tehát ezen kell nekünk itt dolgozni, hogyha nagy távlatokat akarunk nézni. És azért örülök, hogy így együtt vagyunk, mert van egy értékrendszer. Ezt az értékrendszert szeretnénk továbbadni. Azért, mert tudjuk, hogy ez jó helyre vezet. Mert ez egy olyan életet ad, amelyik örömteli lesz, amelyik egy kielégítő élet. De ez tovább kéne adnunk. Jó, hogy mi ezt megéljük. Ugye ez volt a krisztusi evangelizáció. Vidd az örömhírt. Mi az örömhír? Az, hogy meghallgatlak téged is, megpróbálok megérteni, és megpróbálok segíteni. És elfogadom, ha te segítesz nekem, mert lehet másnak is olyan véleménye, amelyik fog. Hát tényleg ez igaz. Ezek a rendszerek, ezek így működnek. Nagyon oda kell figyelni rájuk, és használják azokat a technikákat is, amit például már jó néhány évtizeddel ezelőtt Jálics Ferenc jezsuita atya is leírt. Ismerik Jálics Ferencet? Ugye ő Argentínában volt sokáig jezsuita, és éppen Ferenc pápával is együtt, és ott voltak is problémák, mert miatta volt egy kicsit börtönbe, de aztán ezek a dolgok ugye változtak. És ő adott ki egy könyvet, amit ugye a börtön élete során is kifejlesztett, tanult, az imáról, és ebben ő a szemlélődő imáról ír. És ez nem más tulajdonképpen, mint a meditáció. A meditáció, a légző gyakorlat az agyunknak, a vegetatív idegrendszerünknek a kontrollja. Ha folyamatosan stresszbe élünk, mert megyünk a munkahelyre, és mindig az a hülye kolléga ül mellettem, akkor tönkre fogom tenni az idegrendszeremet, a dopamin rendszeremet, a szerotonin rendszeremet. Ezeket mind tönkre tudom tenni. Ha minden reggel azzal kelek, hogy már megint ez a disznó fekszik mellettem, az meg ott izélni fog, és nekem megint el kell viselni. Ugye, saját magamat fogom tönkre tenni. Tehát ezeket a technikákat, hogy ami adott esetben egy ima, ugye kerüljek magammal és az Istennel kapcsolatba. Vigyem le a szívfrekvenciámat, vigyem le a légzésemet, nem tudom, szóval mennyire próbálták. A mély légzés az egy nagyon fontos dolog. Az amikor, ha csak annyit csinálok, hogy beveszek egy nagy levegőt és lassan kifújom. Próbálják ezt majd ki. És lehet mérni a pulzust közben. Szépen lemegy a pulzusom. Minden kilégzésnél lemegy a pulzusom. Ez ad egy nyugalmat az agynak is. A stressz központokat leviszi. A noradrenalin, adrenalin szint, ami a stressz hormon, az lemegy. És tudunk egy kicsit világosabban látni. És már nem olyan tragikus az élet. Ugye, ezek mind fontosak, mert kell reggelek, kell az adrenalin, hogy elinduljunk, hogy van lendületem, hogy fölébredek. Ugye, nem kell milyen kávét inni. Reggel, amikor fölébredek, akkor egy csomó adrenalin ömlik a fejembe. Gyerünk csinálni. Aztán egy óra múlva már lehet, hogy kell egy kicsi, jó. Úgyhogy kívánok ez mindenkinek sok sikert magamnak is, mert folyamatosan kell dolgozni. Úgyhogy ha kérdés van, szívesen válaszol. Köszönöm szépen a figyelmet.